Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban Grosen Krisztinával, a legjobb dolgokon bőgni kell rendezőjével és egyik forgatókönyvírójával beszélgettünk. A legjobb dolgokon bőgni kell, lehetne a női van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, vagy egy kelet-európai girls, de ennél sokkal több, és múlt hét óta a Netflixen is elérhető.
Szia Krisztina, nagyon köszi, hogy eljöttél a podcastbe beszélgetni velünk. Az első kérdésem az lenne, hogy mi inspirálta a legjobb dolgokon bőgni kell című filmet, ami amúgy mától, amikor az epizódot felvesszük, elérhető a Netflixen. És itt most nem csak a konkrét tapasztalatokra, emlékekre gondolok, hanem akár érzésekre vagy hangulatokra is.
Sziasztok! Hát mi inspirálta? Valójában az, hogy... azt éreztük Rainer Micsinyi Nóra színésznővel, akivel együtt írtam ezt a forgatókönyvet, hogy nagyon sok olyan dolog nyomaszt minket, mind a ketten ilyen 30 körüliek voltunk akkor, hát kevesebb, mint 30, most már több, mint 30, és azt éreztük, hogy ezen nagyon jó lenne egy kicsit nevetni, egy kicsit körbe járni, vizsgálni, és az is érdekelt, hogy a magyar közönség ilyen fajta tükörbe, hogy tud belenézni. Szóval ez így nagy ívben kb. Ilyesmi.
És mi vezetett téged ehhez a filmig, mert ugye több kisfilmed is megjelent már, illetve a grafikáiddal is találkoztunk, amire én akkor döbbentem rá, amikor megnéztem a honlapodon, hogy milyen grafikákat készítettem, mert tényleg nagyon sokszor találkoztam már velük.
Hát én aradi vagyok, és tini koromban Aradon nem lehetett olyan sok mindent csinálni, lehetett így szórakozni mindenféle szerekkel, vagy színházat csinálni, ez a kettő opció, vagy sport, de nem igazán szerettem annyit mozogni. Úgyhogy a háromból az volt, a színház volt az, ami egy közösséget épített, így a tizenvalahány éves emberek köré, illetve engem nagyon érdekelt az írás, és fotóztam is akkoriban. Szóval így ennek az ötvözése vezetett így a filmhez. Kolozsvárra jártam egyetemre, első körben BA-ra, ahol filmmel foglalkoztam, a Babesbai Egyetemen, és utána MOMÉ-ra jártam MA-ra, de ugyanígy filmmel foglalkoztam, bár az Media Design volt, de diplomára a filmet választottam, és támogatták is ezt. Szóval így foglalkoztam filmmel, valójában nagyon sok irányból vizuális művészet érdekelt, és a film az, ami alkalmazza ezeket, de közben kicsit megörülnék, ha csak filmmel foglalkoznék olyan szempontból, hogy egyfelől nagyon sokáig kell várni, és nagyon sok, tehát különböző szakaszokban nagyon hosszúra tud nyúlni az az idő. És nekem nagyon hiányzik az, hogy kezemmel csináljak valamit, vagy komponálják valamit, és így megmaradt a fotózás, meg a grafika.
A kisfilmjeidnek egy része az román nyelven készült, ha jól tudom. Hogyan döntöd el, hogy egy filmet milyen nyelven, vagy milyen nemzetiségű színészekkel, produkciós irodákkal együttműködve fogsz elkészíteni? És mi egyébként egyúttal az oka annak, hogy a legjobb dolgokon az magyar nyelven készült, illetve hogy van ebben egy tudatosság bármilyen szinten, vagy misszió, vagy csak ahogy jön?
Hát én két nyelvű vagyok, tehát nekem szükségem van ezt a dolgot használni, amikor dolgozom, és hát a legjobb dolgokon bőgni kell, az itteni tapasztalataink alapján írtuk, és itt játszódik, és ennek a közönségnek a reakciója érdekelt, bár persze román filmként is tudnám itt vetíteni, és akkor is lenne egy reakció, de Szóval az itteni világban képzeltem el, és, uh-huh. és nem is, biztos persze lehetne legjobb dolgokon bőgni kell románul is, egy román közegben nagyon hasonló lenne, de mégis ez itt és most ennek a tükörképe.
Szóval így, hogy említed, hogy ugye Romániában is elkészülhetett volna, hogyha jól tudom, vagy jól olvastam, akkor nem sokára Romániában is be fogják mutatni a mozikban. Mit gondolsz? Más lesz a fogadtatása? Vagy hogy más? Mert az elején is említetted a beszélgetésnek, hogy kíváncsi volt erre, hogy ezt a magyar tükör, vagy hát egy magyar tükörben hogyan fogjuk látni. Szerinted ez mennyiben más egy román tükörrel?
Hát volt már egy vetítésünk Bukarestben, és nagyon jó volt. És azt vettem észre, hogy ahogy megyünk kelettebbre, egyre inkább még jobban azonosulnak az emberek vele. Isztambulban például volt egy nagyon jó vetítés sorozatunk, van egy fesztivál, Bazicsi Filmfesztivál, Boszforosz Filmfesztivál nemzetközi címe, ahol persze fesztivál, tehát azt jelenti, hogy esemény, tehát hirdetve van, tudnak az emberek róla, többen jönnek, stb. Főleg, hogy lehet találkozni alkotókkal, beszélgetni velük, kérdezni, panaszkodni, stb. De hogy nagyon aranyos volt egy srác, aki nagyon rettegett angolul beszélni, úgyhogy leírta az élményeit a film kapcsán, és felolvasta Google Translate segítségével, hogy ő maga a Maja. És ez a film róla szól. Ez nagyon aranyos volt, de azt is megtapasztaltuk, hogy egy teljes, nem tudom, hányan vannak egy osztályban, de hogy egy teljes 12 fős osztályegyetemről jött megnézni a filmet, aztán fotózkodni velünk, ami persze ez nagyon jó visszajelzés, de valójában azt tetszett nagyon, hogy ezt a fajta problematikát ők is így látják. És ennek nagyon örültem, hogy azt hittem, hogy egy másik kultúrában, vagy hát kíváncsi voltam, hogy egy másik kultúrában hogyan fordítódik, de nagyon hasonlóan. Úgyhogy kíváncsi várom, hogy moziban, mivel nem csak egy vetítés lesz, hanem több vetítés több városban, mit fog kiváltani a nézőből, bár most persze kérdéses, hogy Covid alatt ki hogyan jár moziba, főleg, hogy most 30%-ának a termeknek lesz alkalmazva csak.
Kicsit visszatérek erre a hát két nemzetiségi szárra, remélem, hogy politikailag korrekten fogalmaztam, nem tudom, hogy ezt hogy kell megfogalmazni, hogy te ugye Aradon nőttél fel, ahogy mondtad is. Mit gondolsz az, hogy két nemzetnek is a része vagy, az miben előny, és hogy van-e esetleg olyan, amiből hátrányt éreztél valaha ezzel kapcsolatban? És ez most lehet akár filmes szakmán belül, de akár azon kívül is.
Hát szerintem ez egy nagyon fluid dolog, ami állandóan változik, de én úgy nőttem fel, hogy nagyon pici koromban románul és magyarul beszéltem, de aztán román iskolába jártam, és nagyon eltávolodtam a magyar identitásomtól, és csak körülbelül 20 éves koromban kezdtem el újra közelíteni, és akkoriban arra jöttem rá, hogy mivel hát értek magyarul, kicsit beszélek is, de a, nem tudom, 5-7 éves gyereknek a szókincse maradt meg. És nagyon nehezen, 20 éves, nagyon nehezen tudtam beszélni filmekről, politikáról, bármilyen aktuális kérdésekről valakivel, mert nem volt meg rá a szavam. De most már 34 évesen talán a legnagyobb teljesítményem az, hogy újra birtokolom ezt a nyelvet. Szóval egyfelől szerintem nagyon nagy előny számomra az, hogy két országhoz tartozom, azt érzem. Másfél pedig főleg filmes körökben azt látom, hogy Romániában én vagyok a magyar, és Magyarországon én vagyok a román. De hogy valahol értem, de nagyon foglalkoztat ez a hová is tartozom. És közben a Covid, és ez az, hogy nagyon ott sokat vagyunk otthon, és be vagyunk zárva, nekem nagyon megmutatta, hogy nekem valójában én úton érzem jól magam.
Mennyire érdekes. Plusz szerintem az is egy érdekes dolog a magyar-román kettős állampolgárságban, vagy két nemzetiségben, hogy nagyon sokan, én legalábbis azt látom, nem is feltétlenül magyar vagy román, hanem más nemzetiségű emberektől, hogy azt gondolják, hogy ez a két nemzet minden tagja állandóan haragban van egymással. És ezzel folyamatos viccek, én nekem például voltak román lakótársaim, és folyamatos vicc tárgya volt az, hogy hú, hát akkor nektek most ilyen nagy történelmi konfliktusaitok vannak? Nem volt igaz, hozzáteszem. Neked van bármi missziót, küldetést tudatod azzal, hogy mindkét nyelven készítesz filmeket? Bármi, akár tudatos, akár nem tudatos?
Misszióm nincs. Az nagyon vicces tapasztalni, hogy én nem láttam olyat, hogy rossz érzés lenne ez a két nemzet között. Persze hírekben lehet ilyesmit olvasni, biztos, de hogy konkrétan körülöttem nem ezt láttam, hanem a féltékenységet láttam. Meg az, hogy mindegyik azt gondolja, hogy a másik jobban csinálja, és például a román filmesek nézik, miért nem tudnak a román filmesek is úgy csinálni, nem tudom, mit család, mint a magyar filmesek, de ez fordítva is igaz. Ez olyan aranyos.
És te ott vagy a kettő között felül, és csak így nézed őket. Jaj, de aranyosak vagytok.
Igen. A budapestiek nézik időnként, budapesti barátaim mondják, hogy fú, de menő ez a Bukarest, ez nagyon egzotikus. A bukarestiek meg milyen gyönyörű Budapest, fú, úristen, bárcsak ott laknék. Tehát ez a the grass is greener on the other side, az abszolút működik. Küldetésem, nem biztos, hogy mondhatom, hogy ez küldetés, de nagyon érdekel az, hogy sztorikban tudjam ezt jobban ezen túl, vagy hadodik olyan projekt, hogy tudjam ezt tovább explorálni, ezt a határmenti létet.
És egyébként, hogy ez a szó önmagában nagyon kifejező és nagyon izgalmas szerintem, a határmenti lét, amit használtál.
Plusz azért is nagyon érdekes, mert hogy nagyon sokan, nem is az, hogy folyamatosan beszélünk róla, de hogy sokaknak a tudatában van, mégis kevés olyan ember van a teljes nemzethez képest, akik valójában ebben a szituációban vannak. Bennem amúgy ez is felmerül, hogy egy ámblok kelet-európaiság is van-e, mondjuk akár a filmben konkrétan, vagy akár így az érzésekben, mert nyilvánvaló, hogy nem biztos, hogy tudunk, vagy valaki, aki Magyarországon él, tud együtt érezni azzal, ami Angliában történik, hogy nem tudom, egy angol film, ami az angol fiatalok életét mutatja be, nem biztos, hogy meg fog fogni valakit, aki Magyarországon él, és nem feltétlenül abban a nem feltétlenül azok a tapasztalásai vannak, most nem tudom, hogy jól fejezem-e ki magam. És hogy te is említetted, hogy keletebbre is tök jól fogadták. Tehát, hogy ezek szerint akkor van egy ilyen kelet-európai egység, hogy hogyan látjuk a kortárs művészetet mondjuk.
Igen, vagy talán az, hogy bizonyos problémák vagy kérdések, amikről a filmek szólhatnak, azok hogyan és mikor érnek el egy adott helyre. Mert hogy mondjuk hasonló műfajú filmek vagy sorozatok, mondjuk a Fleabag vagy a Girls, amiket a Lili összeírt, és ezt neved rossz néven, de hogy ezek már nagyot mentek a nyugatabbi országokban évekkel ezelőtt. Magyarországon viszont te valójában szerintem az első vagy, és majd később kifejtem, hogy miért, de most mondjuk azt, hogy az egyik első. Szóval ez szerintem azért is igen, tök releváns.
Valójában én nagyon szívesen megcsináltam volna a kelet-európai kérdéseimet jóval korábban, de ez egy dolog, hogy megszületik a szándék most, de évek telnek el, mire az alkotó eljut odáig, hogy leforgassa, megvágja, utómunkáztassa, és a világ elé tegye ezt a filmet. Szóval igen, abszolút szerintem a Girls, meg a Fleabag, stb. Azok egy nyugati világból jönnek, de például a világ legrosszabb embere egy norvég ember csinálta, ami szintén valamilyen szinten nyugat. És szerintem van egy ilyen különbség a sorozat és a művészfilm között. Persze. Mert a művészfilmben mintha nem láttam megfejtve vagy kifejtve ezt a témakört olyan sokszor is olyan gyakran, mint látom a sorozatban, mint műfaj, ami egy sokkal tágabb közönségnek szól. Ez nem tudom miért van, és nem biztos, hogy igazán van, de ez abszolút egy kérdés. De Engem érdekelne levetíteni a legjobb dolgokat Svédországba például, ahol szerintem, vagy innen nézve egy picit előrébb tartanak társadalmilag, hogy ott például ez hogy olvasodik, és valójában old news, vagy mégsem. Meglátnám. Egyelőre dolgozunk egy berlini vetítésen, meglátjuk, hogy ott mit fog jelenteni.
Mit gondolsz, hogy az, hogy Kelet-Európában van egy ilyen apró lemaradás, és ez tényleg nem rossz szerintem, mert mi is a podcastet soha nem titkoltuk, hogy nyugati mintára kezdtük el, mert angol nyelven már több olyan podcast volt, mint amilyen most a Vénusz projekt, és hogy az, hogy fel tudsz dolgozni olyan témákat, amiket már nyugaton feldolgoztak, de ezzel Kelet-Európában gyakorlatilag első lehet, vagy legalábbis Magyarországon, szerinted előny, vagy van-e valamilyen hátránya?
Hát én nem nagyon szoktam erre így gondolni, hogy elsők között biztos van sok olyan film, amiről nem tudok, van egy horvát és egy szlovén film, amiről tudok, ami ilyen témában elég hasonló. Van egy román film, sőt egy ismerősöm csinálta, Ivana the Terrible, az a címe, ahol a rendező maga játssza a főszerepet, és a saját szerencsétlenségeit mutatja be, szóval nem hiszem, hogy az elsők között vagyok. Lehet, hogy Magyarországon még, valójában Magyarországon a fiatal generáció most kezd kapni lehetőséget filmet csinálni, és talán azért nem voltak olyan sok filmek, amik ezt a témát dolgozzák fel, kisül meg vannak, de szerintem ez változni fog. Remélem, hogy az inkubátor program megmarad, és akkor ez tényleg a pályakezdőknek szól. És akkor viszont egyre több ilyen témát fogunk látni szerintem.
Az egyetlen film, amit így kvázi előtted említenek a legtöbb cikkben és kritikában, de ott viszont szinte mindig, de lehet, hogy nem szinte, hanem egyszerűen csak mindig, az a van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Te erről az összehasonlításról mit gondolsz? Aztán majd később mi is biztos elmondjuk, hogy mi mit gondolunk erről.
Így működik a kommunikáció az emberek között, nem összehasonlítunk dolgokat, tehát ilyen szempontból megértem, másfelől ez egy két különböző film. Az is igaz, hogy nincs olyan sok nagyjátékfilm ilyen témakörben a közelmúltban, és szerintem emiatt történik ez az összehasonlítás. És a szerzőkre bízom nyilván, hogy ki hogy hasonlítja. Én szerintem két különböző film, és nagy rajongója vagyok a Vannak, de a legjobb dolgok nem a női van. Sőt, és ez nem is a Vanra vonatkozik, hanem nagyon sokszor, talán többször mondták azt, hogy csajfilm, mint mondták azt, hogy a női van, és az jobban hogy is mondjam?
Fáj?
Nem, inkább egy picit idegesít azt, amikor ezt a filmet női filmként említik, mert én azt szeretném, hogy egy film legyen, ami egy generációnak szól, vagy olyan fajta embereknek szól, akik valamit keresnek, önmagukat, vagy valamilyen célt nem találtak meg, szeretnének ezen röhögni, de nem szeretném erre a sztereotípiára ráhúzni, hogy egy csaj film, ez kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy valamilyen alkategória, mintha nem egy film lenne, hanem egy ilyen kisebb, kevésbé mainstream közönségnek szólna, vagy széles közönségnek szólna.
Igen, hát mint hogyha azt mondanák, mint amikor bemész bemész egy könyvesboltba, és ott van a női irodalom szekció, ahol csak ilyen kurva szar, soft pornó témájú, meg ilyen romantikus ponyva témájú könyvek vannak. Nem biztos, hogy nőíróktól, hanem nő álnevet használó íróktól, vagy férfiaktól, nőknek szóló könyvektől, amit még rosszabb. Ez kicsit valahogy olyannak tűnik nekem. Egyébként én láttam a filmet, és szerintem semmi női nincs benne, vagy hogy én úgy éreztem, hogy az az egyik tök jó benne, hogy valójában kicserélhetnéd a főszereplőnek a karakterét bárkire, bármilyen nemű emberre, bármilyen életkorúra nem, De hogy az, hogy női film lenne, az nem igaz.
Plusz hát a Vanra sem mondták soha, hogy ez egy férfi film. Egy kritikában sem olvastam még.
Ez az ő filmjük.
Mit gondolsz, hogy azon kívül, hogy így kvázi bekategorizálják egy csajfilmre, vagy egy női filmre a filmedet, azon kívül van bármilyen hátránya manapság egy nőnek a filmiparban? És ezt teljesen őszintén kérdezem, mert még a zene, vagy a zeneiparról, vagy az irodalomról nagyon gyakran hallunk, szerintem Magyarországon a filmiparban nincsenek gyakran ilyen diskurzusok.
Tőlem szokták időnként megkérdezni mostanában így a film kapcsán, hogy hogy érzem magamat rendezőként, nőként a filmiparban. És az a helyzet, hogy sokszor találkoztam olyan szituációval, ahol azt éreztem, hogy ha férfi lennék és idősebb, nem kezelnének így. A filmipar pont egy olyan nagyon hierarchikus ipar, ahol számít a nem, de szerintem még jobban a kor számít. És a tapasztalat, és én egy első nagyjátékfilmes rendező voltam, amikor itt forgattam, nő. És volt nagyon sok olyan szituáció, ahol be kellett bizonyítanom, hogy igen, és én vagyok a rendező. Például volt egy lakatos, aki jött segíteni, meg betanítani Patkos Marcit, hogy kell zárat szerelni. És egy nagyon aranyos férfi volt, aki meg akarta várni a rendezőt mindenképp, hogy kezdjünk.
Remélem, sokáig várattad bosszúból.
Vagy egy párosban mentünk el megnézni az állatokat, mert szerepel egy farkas a filmben, és fiú volt, aki elvitt. Az állatidó már az egyik valaki körbevitt, és a végén a fiút kérdezte meg, hogy na, akkor hogy tetszik a farkas? Aki felén fordul, és mondta, hogy hát őt kell megkérdezni, mert ő a rendező. És ezek mind vicces szituációk tudnak lenni, de valójában így nagyon mélyen azt sugalják, hogy nem biztos, hogy neked hisznek, nem rólad képzelik el, hogy te irányítod ezt, és ez hosszú távon nem egy jó közeg, ha ez így megy. Mert ebből a szubliminális üzenetekből magadnak, tehát el tudod sajátítani, hogy akkor, ha ők nem hisznek nekem, akkor valójában tényleg nem is vagyok méltó erre a szerepre, holott valójában csak nincsenek erre minták. De szerintem egyre több minták lesznek, csak idő kell ehhez.
Vannak ezek a felnőni képtelen fiatalokról szóló filmek, amik hát főleg férfiakról szólnak, és akkor itt egyébként akár a Van is tök jó példa, szerintem miért szokás ezeket
csak, hogy
összehasonlítani.
Már harmadszor is behozzuk a beszélgetésbe a Vant, miután elmondtuk, hogy nem jó, hogy összehasonlítják
feltétlenül. Nem ismerek másik filmet. És ugye mivel a szerzői filmek, vagy az ilyen jellegű szerzői filmek általában személyes élményekből táplálkoznak, minél nagyobb arányban vannak a férfiak a filmszakmában, vagy a rendezők között, én azt gondolnám, hogy annál inkább így van ez. Elmondom annak, aki nem látta a filmet, hogy a legjobb dolgokon bőgni kell főhőse, egy női karakter. Ez a választás, ez tudatos volt a részedről, vagy te is csak azonosultál igazából, és te is csak saját élményekből táplálkoztál, vagy neked ezzel valamilyen, megint ezt a szót fogom használni, küldetésed volt, hogy egy női karakterről, vagy egy női főhősről csinálj egy filmet.
Engem nagyon érdekelt az, hogy tudnánk egy film úgy csinálni egy filmet, hogy közben nem egy tipikus, tehát sőt, sztereotipikus női főszereplőt használunk, és illetve úgy csinálni egy filmet, hogy közben univerzális legyen, tehát attól még, hogy nő a főszereplő, egy 25 éves török fiú is tudjon vele azonosulni, mert például a Vanna... Én nagyon tudtam azonosulni, annak ellenére nem vagyok egy 28 éves fiú, és szerintem ez fordítva is igaz tud lenni. Szóval abszolút küldetés volt ilyen szempontból. Most dolgozom egy új filmen, ahol 3 női főszereplőm van, de nagyon remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy leszűkítjük, hanem hogy univerzális tud maradni a történetük mindenki számára.
És mit tapasztalsz amúgy most a 25 éves török férfin kívül hogyan fogadják a férfiak, vagy hogy erről kaptál valamilyen visszajelzést?
Hát azt láttam, hogy két kategóriába lehet osztani a nézőket, Team Bence és Team nem Bence, Team Marci. Nem, viccelek, ez ilyen spoiler. De hogy, hogy az tud azonosulni ezzel a filmmel, aki el tudja ismerni, hogy nem minden perfekt körülötte, hogy vannak még kérdései, hogy nem minden adott, hogy tudjuk, merre megyünk az életben, szóval, hogy nagyon sokfajta embert érint meg, és a tesztvetítéseken vettem észre először, hogy olyan emberek is jeleztek vissza, hogy ez mennyire róluk szól, akik 45 pluszosak. És pedig mi azt hittük, hogy ha csinálunk egy filmet ilyen 28 éveseknek, de egyáltalán. És nagyon, nagyon különleges volt ezt megtapasztalni, hogy sokkal szélesebb ennek a filmnek a spektruma, mint mi gondoltuk.
Mit gondolsz, hogy ez miért lehet? Mert ez lett volna még egy kérdésem, hogy vajon más korosztályok is el tudják érezni, mert hogy ezt az érzést általában tényleg ehhez a 28-35 közötti korosztályhoz kötik az emberek, ezek szerint egyáltalán nem egy ilyen korhoz kötött dolog.
Azt láttam, hogy így olyan emberek, akik nem a klasszikus társadalmi kánon szerint élik az életüket, tehát olyan, aki esetleg nincs párja, vagy nem egy hagyományos kapcsolatban él, vagy nincsen gyereke, vagy nagyon a karrierjére koncentrál, vagy pont nem a karrierjére koncentrál, de azt érzi, hogy ez a társadalom elvárna tőle. Tehát ezek az emberek valamilyen módon nem a tipikus életet élik, és viszont erről a szituációról még kevesebb film készül. És szerintem azt érezhették, nem tudom, hogy ez a film nekik is szól. Hogy ez a fajta elfogadás őket is érint, és nekik is szükségük van rá. Mert valójában ez a film a szabadságról beszél. Akkor is, amikor kényelmetlen felvállalni, vagy ciki, vagy nyilván nehéz, és azt láttam, hogy ez a célcsoport, vagy korcsoport nincs megszólítva amúgy. És ez a film megteszi.
Most már lassan versenyezhetünk, hogy mit fogunk... Bocs, és amúgy abba hagyom majd az én kérdés folyamat, és Anna, neked is hagyok majd kérdéseket.
Én nagyon élvezem. Csinálj csak.
De egy lassan már versenyezhetne, hogy a want, vagy a küldetés szót használjuk többször ebben az adásban. De...
Remélem, hogy lesz ilyen ivós játék.
Ahányszor kimondjuk azt egy küldetés egy epizódban. Szóval neked ez küldetésed volt, vagy cél volt, vagy egyáltalán tudatos volt, hogy ezeket az embereket szólítsd meg, akik egy kicsit ilyen normákon kívül élnek, és nem a hollywoodi vígjátékba illő életet élik?
Hát azt mondhatnám nagyon tudatosan, persze, de hát sokkal szűkebb volt a küldetés, a cél, és az, hogy a saját, hogy legalább érjünk oda ebbe a témakörbe, hogy a saját kérdéseinket tudjuk feltenni, hogy mik azok a kérdések, ha már választ úgyse tudunk előre megírni, legalább mi az, amit szeretnénk körbejárni. Szóval nem gondoltuk, vagy nem terveztük, hogy 40 pluszosokat célozunk, viszont nagyon örülök, hogy megcéloztuk.
Mit gondolsz, hogy a filmek úgy általánosságban miben vagy hogyan tehetnek hozzá egy társadalom szolgálatához, vagy jobbá tételéhez? És persze itt most gondolhatunk egyéni életekre, meg ilyen egyéni rájövésekre, de akár ilyen nagyobb általánosságokra is.
Hát szerintem nagyon érdekes számunkra, mint alkotók, de hát ha néző számára is valamilyen tükörbe nézni, nekünk magunknak tükröt tartani, az abszolút. Beszélni olyan dolgokról, hogy lehet, hogy tök lúzernek érzed magad, hogy 30 évesen kezded a harmadik egyetemet, vagy nem tudom, a szüleiddel élsz, vagy most pont Covid alatt elég sok ismerősöm hazaköltözött. De nem tudtam rögtön, hogy ez történt, hanem így fél évvel később kezdtek így kiderülni. Hát én is hazajöttem, hát amúgy én is, de visszajövök majd. De holott normális, hogy mi másképpen élünk, mert tök más időben születtünk, mint az előző generáció. De van egy ilyen tök nagy szégyen ezzel kapcsolatban. Szóval legalább annyi, ha tud csinálni ez a film, vagy bármilyen film, egy picit segíteni azon, hogy hogyan élünk, vagy elfogadni magunkat, ez a fogalom már annyira elcsépel, de szerintem fontos, hogy ha beszélünk róla, és megmondjuk, hogy igen, ez létezik, nem ciki, hogy most Covid alatt megszűnt a munkahelyed, és hazamentél most fél évre, ez nem azt jelenti, hogy full loser vagy, hanem keresed a megoldásokat.
És mit gondolsz? Mert hogy említetted, hogy azért ezt jó pár év, vagy egy pár éve kezdtétek el tervezni a filmet, vagy egy pár éve jött az ötlet. Téged mennyiben változtatott meg? Vagy neked milyen volt ez a tükör, amit rendezőként eléd tartott?
Hát inkább emberként elém tartott. Hát nehéz elismerni, hogy nem úgy élünk, mint ahogy mi elképzeltük, hogy élni fogunk, mit tudom én, 5-10-12 évesen, hogy a mi felnőtt életünk milyen lesz. Mert hogy ha csak nem születsz bele 20 évesen, nem tudsz vásárolni egy lakást. A házasság képe is tökre megváltozott, szóval nehéz elfogadni, hogy ez a realitás, amiben élünk, és amiről beszélünk a filmben, ez tényleg van, és ez az új normális. És az is nehéz elfogadni, hogy ez egy folyamat valójában, és évek, mire kiderül, hogy mik a jó lépések számodra.
Meg az, hogy nincsen példa, amihez nyúlhatsz, nem? Mert hogy a szüleitől nem láttál arra recepteket, hogy így hogy kell élni, mert hogy ők teljesen máshogy boldogulnak, meg más rendszerben gondolkoznak sok szempontból, például a karrierre szerintem ez abszolút igaz.
És amúgy ilyenkor talán a filmnek köszönhetően elkezdtem gondolkodni magunkról úgy, mint mondjuk valaki, aki 15 évvel fiatalabb, hogy nekik már vagyunk mi itt, akikre nem fel, de már lesz egy precedens, hogy igen, vagy hogy nem. És viszont ez valamilyen módon ez így kicsit leveszi a pressure-t, hogy majd lesz valami, és majd lesz egy generáció, aki utána értékelni fogja, hogy na, az de szarul lett megcsinálva, de mi jobban tudjuk.
És amúgy ebben lehet, hogy megint visszajön a kelet-európaiság, mert a poszt-szovjet blokkban a kapitalizmus elszabadulása. De hogy mi vagyunk az első generációk között, akik már úgy nőnek fel, hogy nem biztos, hogy lesz munkánk, és nem biztos, hogy abban a munkakörben fogunk egész életünkben lenni. És ez egy nagyon ijesztő perspektíva, nagyon szabad, és nagyon jó, és nem csinálnám vissza a történelmet nyilvánvalóan. De igen, ez szerintem nagyon sokakat, és köztük engem is megijeszt gyakran.
Igen, de én ezt már a szüleimen láttam, hogy mind a ketten mérnöki iskolát végeztek, és egyikük se ezt csinálta egész életében. Szóval valamilyen módon nálam volt egy ilyen precedens, de az biztos, hogy például az öregkorunk teljesen másképpen fog kinézni, mint a mostani nyugdíjasoké. És erre viszont nem lehet felkészülni, hanem csinálni kell, és majd kiderül. És talán ez az, amit a filmünk kapcsán sikerült elfogadni, hogy majd kiderül. Nem kell mindent egyszerre tudni.
Én is azoknak a 20 év alattiaknak, akik hallgatják ezt a podcastet, üzenném, hogy nagyon szívesen. Maja, ugye így hívják a főszereplőjét a legjobb dolgoknak. Szerintem nagyon sokan tudunk azonosulni vele az előbb említett okok miatt részben, és most próbálok minél kevesebbet spoilerezni. Mindannyian találtunk már hozzá hasonló élet- és döntéshelyzetekben magunkat, éreztünk már úgy, ahogy ő. A hallgatók nagy részének valószínűleg ez éppen most is aktuális, bár attól tartok, hogy ez nem köthető életkorhoz, és hogy ez nem fog elvúlni. Én még egy picit faggatnálak arról, hogy a főszereplő vagy a főhős itt hasonlít-e rád? Vagy hogy te személy szerint az ő valamelyik konkrét dilemmájával vagy döntéshelyzetével találkoztál-e, amit ebbe a filmbe belecsempésztél, vagy próbáltad az ő karakterét minél jobban így az általános felé kitolni, és minél jobban eltávolítani magadtól. Mert szerintem ez két tök különböző rendezői stratégia, de mind a kettő tökre megállja a helyét.
Szerintem elég nagy közhely tud ez lenni, de szerintem igaz, hogy leginkább a forgatókönyvíró saját magát írja, gyúrja bele. Persze összegyúrja a tapasztalatát, és azt, amit körülveszi, és másoknál hall. De valójában a Maja egy ilyen ötvözése Nóra is köztem, és a dilemmáink közösek, és Maja helyzeteit nem így éltük át, de nagyon sok dolog megtörtént, vagy hallottunk róla.
És mit gondolsz, így ennek kapcsán felmerült, meg az előző válaszod kapcsán, hogy ez így most letükrözi, hogy hol vagyunk, és hogy ez nem lesz könnyebb valószínűleg. El tudod képzelni, hogy további filmjeidben is hasonlóan érzéseket, vagy ilyen aktuális csoportos dilemmákat képez le, és most itt nem arra gondolok, hogy Bridget Jones naplója, és Bridget Jones gyereket vár, és akkor Maja gyereket vár, az a következő rész, hanem, hogy inkább az a kérdés, hogy a munkásságot további részében is szeretnél hasonló témákkal foglalkozni?
Biztos. Én most forgattam nyáron egy nagy játékfilmet, ezt már a legjobb dolgok alatt kezdtük el készíteni, tehát egy jó 4 éve már. Valójában az nem generációs kérdésekkel foglalkozik, de olyan sorsokról, ahol társadalmilag valamilyen fajta elnyomást éreznek a karakterek, vagy nem tudnak segítséget kérni, vagy azt érzik, hogy nem elég jók, nem felelnek meg, vagy épp azért küzdenek, több szereplőről van szó, vagy épp azért küzdenek, hogy elfogadják őket. Szóval ilyen szempontból megy tovább ez a kérdéskör, csak ebben a filmben egy tinédzser lány, egy 13 éves lány, egy fiatal anyuka és egy 60 éves nő, akinek a gyászát nem igazán tudja feldolgozni a férjének a halálát. 3 ilyen karakterrel találkozunk.
De jó, akkor ez is egy ilyen jó csajfilm lesz tényleg.
És mikor lehet majd látni ezt a filmet? Vagy lehet már lelőni róla dolgokat?
Hát most épp utómunka alatt vagyunk, és ugye Covid alatt azért megláttuk, hogy nagyon nehezen lehet már tervezni, mert a legjobb dolgokat körülbelül egy fél évvel, vagy majdnem egy évvel később hoztuk ki, mint terveztük volna, mert hát leállt a világ. Szóval így nehezen mernék tervezni, de ha minden jól megy, akár 2022 ősszel már lehetne a magyar mozikban cseh nyelven.
Hát amen to that.
Így legyen. Inshallah, ahogy ott a török haverunk mondaná.
Szerintem nincsen több kérdésünk, úgyhogy nézzétek a Netflixen a legjobb dolgokon bőgni kell című filmet, és nagyon-nagyon köszi, hogy itt voltál és beszélgettél velünk.
Én is köszi.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.